Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten iránti hálával hirdetem, hogy keresztelés szolgálatára készülünk. E szolgálat előtt a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Szeretett testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Magam és a gyülekezet nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kisgyermeketek megkeresztelésének napján. Halljátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, hogyan utasította tanítványait a szolgálat elvégzésére Máté evangéliuma 28. részében, a 18., 19. és 20. versben mondja a mi Urunk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentléleknek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A keresztség pecsét. Ha hittel álltok most itt, és hittel fogadjátok el a keresztségnek jelentőségét, akkor ez nagyon nagy nap a ti életetekben. Hit nélkül persze mindez csak formalitás, ami nem használ, hisz a keresztség önmagában nem varázsszer, és hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mi azonban ma hittel szeretnénk látni a keresztséget. Pecsét kerül a kicsi gyermekre. Valakinek a tulajdona, aki elválasztotta őt, aki szerette már a világ megalapítása előtt, még az ember teremtése előtt ismerte, és elválasztotta az övét. Aki azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És a mi kiváltságunk nem több, de nem kevesebb annál, mint hogy Jézus Krisztusban az ő érdeméért, mert a minden bűnünkért tökéletesen eleget tett Isten tulajdonjoga, a tulajdonjogot jelentő pecsét kerül ránk. És azzal az élettel, melyre ez a pecsét rákerül, a kísértő, az ellenség, a gonosz már nem tehet azt, amit akar. Megpróbálhatja, ahogy a szenvedő Jóbot is engedte az Isten megpróbálni, sokszor erején felül is, de csak az isteni mérték szerint. Isten tulajdonában való ez az élet, mert ő választotta. A keresztség ugyanakkor a ti hitvallásotok is, hogy vállaljátok azt az Urat, hordozzátok, nem szégyelitek, igen, az ő tulajdonai vagytok. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk, mondja Józsué, és a filippi börtönben Pál is ezt mondja a börtönőrnek: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Mert Isten háznépbe gondolkozik, és ahol őt komolyan veszik, ott meg tudja az egész családot áldani. És a kereszténységünk jövője a családok megerősödése, a teljes családok megépülése. Adja Isten, hogy ez a pecsét azt jelentse, amit Józsuénak jelentett az Úr kegyelme, hogy én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Így áldja meg az életeteket és a kicsi gyermek életét a mi Úrunk Jézus Krisztus. Amen. Mielőtt kiszolgáltatnánk a keresztséget, jertek testvéreim a gyülekezettel együtt, tegyetek vallást a ti hitetekről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felménye mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztség előtt még két kérdést intézek hozzát a kedves szülők, keresztszülők. Kérdem először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék, ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Ígéritek-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről a konfirmációban önmaga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Imádkozzunk. Minden életnek ura vagy, és a kicsi kedves életet is te hoztad erre a világra. Neked volt terved vele, és köszönjük, Urunk, bár még nem tudjuk, hogy mi lesz ő vele, merre felé halad majd az élete, de hallatlanul megnyugtat az, hogy te már szeretted őt a világ alapítás előtt, és hogy gondod van és gondod lesz rá. Így ajánljuk szeretettel a te gondviselő, megváltó kegyelmedbe az ő életét és egész családjának életét. Adj erőt a szülőknek a felelős, szeretetteljes, hitben való nevelésre. Kérünk, Urunk, így áld meg az egész családot, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Péter Gusztáv? Tamás Gusztáv, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelemnek Istene áldja meg ezt a kicsi gyermeket, nevelje és vezérelje minden akadályon keresztül, cselekedje, hogy lehessen öröme szüleinek, hasznos tagja egyházi és polgári társadalmunknak, végtére pedig részese az örök élet. Sok örömet kívánok, sok erőt emelődik. Felveszt a gyereket. Tessék helyet foglalni. A 164. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Thank you.
Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyúljon fel kívánságunk, üdvesség tanulására. Hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. El minket értelmünket, elkésőtétség fogta bén. De szent szívünket tiszta fénnyel úgy töltse bén. Csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Itt hallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, halld meg
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet a Krisztus Jézusban, halljuk meg Istennek mai napon hozzánk szóló üzenetét Mózes második könyvének első részéből, az első rész első 14 verséből, amíg olvasom Istennek szent igéjét, figyelemmel leülve hallgassátok. Mózes második könyve első részének első 14 versében így szól hozzánk Isten igéje. Név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal, mindegyik a maga háza népével ment. Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Isakár, Zebulon és Benyámin, Dán, Naftáli, Gád és Aser. Összesen 70-en voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. Az pedig ezt mondta a népnek: lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitómot és Ramszeszt, de mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek,
úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket, sárkeveréssel, vályogvetéssel, és mindenféle mezei munkával, sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé és életünkbe gyümölcstermővé az ő igéjét, gyertek, feleljünk az ő megszólító szavára, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy fölhoztad ma is a te kegyelmed napját, és ezen az Úrnapján is ünnepet szentelhetünk azzal, hogy téged keresünk, hogy a te nevedet dicsőítjük, hogy néked köszönünk meg mindent, és elédet tesszük életünk minden szégyenét és mulasztását, azzal a tudattal, hogy irgalmas édesatyánk vagy Jézus Krisztusban, aki megbocsátasz, megerősítesz, ugyanakkor meg is tisztítasz, és tanítasz bennünket. Kérünk, Urunk, tedd áldottá mai napunkat. Különösképpen kérjük a te kegyelmedet arra gyászoló családra, akik elmúlt héten a temetőkertben vettek búcsút szerettüktől. Ezt a fájdalmat, Urunk, te csillapíts szívükbe, és te engedd, hogy az élet beszéde életet és reménységet gyújtson az ő életükben. Kérünk, így áld és szenteld meg a mi isteni tiszteletünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten igéinek hallására, a 370. dicséretünk második versét énekelve, te szentségnek új világa. Szeretett testvéreim, Istenek igéit olvasom Dániel próféta könyvéből az első rész, első 9 versét, valamint a 17. verset. Amíg olvasom és hirdetem Isten igéjét, figyelemmel leülve hallgassátok. Dániel könyve első részének első 9 és 17. versében így szólít meg Isten igéje. Jójákim júdeai király uralkodásának harmadik évében eljött Nabukadnetszár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a fölszerelést Sinár földjére, a maga isteneinek templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a királyi ételből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdeaiak is, Dániel, Hananiá, Misáel és Azárjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadráknak, Misáelt Mésáknak, Azárját pedig Abednégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételeivel és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. A felolvasott 2 ige szakasz Izrael a választott nép életének rendkívül kritikus pontját eleveníti meg. Amikor a lét és a nem lét kérdése merült föl. 2 olyan eseményt, melyről elmondhatjuk, hogy emberi számítás szerint ennek a népnek el kellett volna veszni. Amit átélt, az túlélhetetlen, nem lehet túlélni, és mégis megtartottak. Azért van megírva a Bibliában ez a 2 történet, hogy rácsodálkozzunk az Isten munkájára. Rácsodálkozzunk arra, ahogy ő az ő népét a teljes reménytelenségből, teljes elesettségből, a pusztulás széléről ki tudja emelni. Úgy szervezte népe dolgát, ahogy egyetlen egy szervező, okos, bölcs ember se tehette volna meg, mert nem is segített volna emberi bölcsesség ott akkor azon a népen. Ugyanakkor észre kell vennünk a csodák emberi lenyomatát, észre kell vennünk azt, hogy itt emberek engedelmeskedtek Istennek, hogy az emberi szívekben valami csodálatos, mély, rendíthetetlen felelősség érzet született meg a nép iránt. Így látjuk tehát együtt Isten csodáját és az emberi engedelmességet, amely összefügg egymással. És azért beszélek erről ma, mert úgy érzem, az egyház prófétai szolgálatához tartozik, hogy amikor a nép kritikus állapotba kerül, a lét nem lét határára érkezik meg, akkor nem szabad elhallgatni. Nevén kell nevezni a dolgokat, és gyógyírt kell fölmutatni. Mert látásom szerint a magyarság, magyar nemzetünk elérkezett a lét és nem lét határára. Ez akkor is így van, ezt nagyon sokan tagadják, túlzottnak tartják, miért festjük az ördögöt a falra. Ez akkor is így van, ha a Kádár népéből Plázák népévé vedlett emberek sokassága ezt nem látja, és nem is akarja látni, mert az óráig sem lát. Ez akkor is így van, és beszélni kell róla, és el kell mondani, hogy mit tanít Isten igéje. Hogyan lehet a nem lét széléről visszalépni, újra életre jutni, hogy újra fölvirágozzon az életünk, a mi népünk élete. Mert a mi népünk is elsüllyedhet úgy, hogy először jelentéktelenné válik, aztán léte is megkérdőjeleződik. Sokkal felelősebben, sokkal tudatosabban kell éljünk. Sokkal jobban meg kell fogadnunk Isten igének az intését, ha még életet akarunk lehelni a mi népünkbe. Ugyanakkor biztat is bennünket az ige, hogyha komolyan vesszük az engedelmességet, akkor számíthatunk Isten megmentő szeretetére, amely mindig csoda, amely mindig túlmegy az emberi elgondoláson, a rideg számításon. Vagyis szeretném, ha bizonyságtételem alapja hangja ez lehetne, nem reménytelen a helyzet. Van megoldás. Istennél van elkészített, pontosan megérthető recept. Legyünk hát engedelmesek, de sokkal tudatosabbak, mint eddig, hiszen itt élet-halál kérdéséről van szó. Nézzük az első helyzetet. 70 ember, mint Isten népe, ott él Egyiptomban, egy sikeres megtelepedés követően, egy család, de csak egy család. Akármilyen népesek is voltak a hatalmas egyiptomi tengerbe, esélytelen volt emberi számítás szerint az ő megmaradásuk. Isten mégis életre ítélte őket. Arra ítélte őket, hogy abban a nagy tengerben, abban a reménytelen helyzetben megerősödjenek. Hogyan? Úgy, hogy komolyan vették a szaporodjatok és sokasodjatok bibliai parancsot, lehetőséget, biztatást. De nagy szükség volt erre. Hiszen olvassuk, hogy uralomváltás történt Egyiptomba, az új uralkodók, az új hivatalnokok már nem ismerték és nem is akarták ismerni Izraelt. Nem kísérte már ezt a családot semmiféle jó indulat. Ezek halálra voltak ítélve. De Isten tudta, hogy meg fognak maradni. Megmaradnak pusztán azáltal, hogy szaporodnak. Mert erre volt szükségük. Csak úgy mehettek majd a pusztai vándorláson át Kánaánba, csak úgy teljesedik be az ábrahámi ígéret, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, ha komolyan veszik engedelmes lélekkel azt a programot, amit Isten az ő szívükbe beleoltott. És az az egyetlen fegyver elég volt. Semmi más fegyverük nem volt. Mindenben elnyomottak voltak, szavuk nem lehetett. Lehetetlen helyzetbe hozták őket. Semmi befolyásuk nem volt, fegyverük pláne nem. És csupán ez, hogy Isten megáldotta őket gyermekekkel, és ők komolyan vették a gyermekáldást, elegendőnek bizonyult nem csak a túléléshez, hanem a fényes jövőhöz. Ez az alfa. Sokszor ezt elfelejtjük, hogy enélkül nem lett volna pusztai vándorlás, nem lett volna Kánaánba való megérkezés, nem lettek volna győztes csaták, semmi nem lett volna. Itt kezdődött minden. Növekedett, szaporodott, erősödött ez a család, Jákob családja, Istennek a népe. És nézzétek, ahol komolyan veszik az Isten áldását, ott Isten még bővebb áldást ad. Meglátszik ez a felolvasott igében is. Mikor észbe kaptak az egyiptömök, itt baj lesz, ezek nagy néppé lesznek, és mindenféle kegyetlen dolgot nagy ravassággal kitaláltak, hogyan írthassák ki azt a népet, akkor Isten egyszerűen nem engedte. Azt olvassuk, hogy bármennyire igyekeztek, nem tudták megakadályozni, hogy egyre többen legyenek Jákob családjai. Jákob családja. Ez a nép nem a csodára várt, hanem szaporodott. És meglett az eredménye, meglett az áldása. Mert azé a jövő, aki be tud népesíteni egy földet. Ez mindig is így volt. Ezért van az, hogy a higgadt muszlimok nagyon jól tudják, hogy dzsihád nélkül is be fogják venni Európát, pusztán azzal, hogy ők szaporodnak. Itt fogyunk, ott 10-15 gyerek is van egy családnál, nem nehéz előre megjósolni a jövendőt. Pedig egy népnek csak úgy van jövője, ha meri vállalni gyermekeit, az Istennek áldását. Komoly statisztikai számítás mutatja, hogy 2000 év után, vagy 200 év múlva, ha így halad minden, az utolsó magyart is eltemeti a világ. És ez nem valami riogatás. Nagyon komoly statisztika készült erről. Ennek a súlyát most kezdik a népek, és köztük mi is, drámai módon érezni. Mi lesz velünk? Ki tartja majd el azt a sok nyugdíjast? Mi lesz a gazdasággal? Az etnikumok véres harcára már ott van a példa, egyre másra. Mi lesz így a jövő? Hogyan marad meg egy nép, amely rátér a halál útjára, és nem akar növekedni? Van-e remény? Igen, van. Akármit mutatnak a statisztikák, van remény. Mert igaz, hogy ma a mi népünk életében csupán 5%-ot tesznek ki a nagy családok, de a megszületett gyermekek 30%-a nagy családos. És a nagy családosok jó része, egy tekintélyes része, hitből vállalja a gyermeket. Nem reménytelen a helyzet. Vagyis azt jelenti, ha komolyan vesszük itt most ma még az Isten parancsát, nagy néppé növekedhet Isten népe. Túl lehet szaporodni a destruktíveken, és Isten segíteni fog. És nézzétek, Izrael nem keresett kifogást, pedig nekik lehetett volna. Olyan sanyarúságos életkörülmények között megérthettük volna, azt mondták, hogy nem vállalunk többet. Emberileg valóban szinte úgy nézett ki, hogy a halálra nemzik a gyermekeket. És ők mégis vállalták. Nem ezt nézték. És Isten megáldotta. Mert az áldásban mindig van valami túl, ami túlmutat a ráción, a számításon, a statisztikán. Mikor Isten látja, hogy egy nép magára talál, és növekedni akar, akkor biztosítja a feltételeket. Még ott olyan körülmények között is, mert Isten azt mondta, így legyen, és így lett. És ennek a népnek jövője lett. És a mi népünknek is lesz jövője. Ma még meg lehet hallani ezt a mozgósító, ugyanakkor biztató szót. Szaporodjatok és sokasodjatok. Nem kegyes kívánság, nem így illik, több annál. Élet-halál kérdése. És elsősorban most a itt levő fiataloknak mondom, de mindannyiunknak mondom. Élet halál kérdése. Egy program, amit Isten belénk olt, és ha nem teljesítjük már, és rajtunk múlik, akkor bizony felelősek vagyunk. Isten elnézi a tudatlanság idejét, de most már túl vagyunk azon, hogy tudatlanságba maradjunk. Élet, halál kérdése forog kockán. És egy nemzedék elkezdi hitből komolyan venni, Isten meg tudja áldani a szaporaságot. És ezzel egy új gondolkozás, egy új mentalitás is születik, és erősödik, és talpra áll egy nép. Nem reménytelen. Még nem. Hadd helyezze Isten nagyon komolyan a mi szívünkre mindezt. A másik kritikus pontja Izrael életének, amiről olvastam, akkor Nabukadnezár, babilóniai király beveszi Jeruzsálemet. A város eleszik, elesik, bár az ország államisága még nem szűnt meg, de egy szinte mindenható világbirodalom megkezdi a maga jól bevált, rutinos, beolvasztó politikáját. És ez ellen a kicsi Izrael olyan védtelenné vált. A lét és nem lét határára jutott el ez a nép. Az egyház is halálos sebet kapott, hiszen ha nem is szűnt meg a templomi kultusz, de már a templom kincseinek jó részét a birodalom vezetői elvitték, anyagilag már megrendítették, ha még végleg tönkre nem is tették az egyházat, de mind ezeknél még szomorúbb az, hogy lelkileg tették tönkre, hiszen az akkori viszonyok között a templom kincseit, berendezéseit elvinni egy másik templom kincstárába világosan azt jelentette, hogy most már az Isten is csak egy ilyen hadifogoly, megtűrt, alárendelt, hogy az egyház kisfiók hivatala a nagy birodalmi ideológiának. Ez egy egyértelmű üzenet volt akkor, ezt mindenki így értette, és így volt ez világos. Ilyen lelki elesett állapotban volt ez a nép, ráadásul telve minden bűnnel, ami miatt nekik a fogságot is vállalniuk kellett. Nem csak vezetőiben, széles nép rétegeiben, meg volt egészen romolva, hűtlenné vált Istenéhez, lelkileg, gazdaságilag, minden téren elesetté vált. Ugye, mintha csak máról, mintha csak rólunk beszélnék, mert így van. És megkezdődött a beolvasztó politika, a birodalom ideológiájába. Csak úgy lehetett beolvasztani, a janicsárokat képeznek, a nép krémjét megnyerik, a fogékony, az alkotni tudó, a kreatív embereket, meg részegítik a birodalom minden kincsével, az előmenetellel, megkínálják minden jóval, mert tudta a király, hogy belőlük lesznek a legjobb babilóniak, mint janicsárok. A jobb keze lesz a királynak ez a társaság. és ez a krém babilóniaivá válik, majd a nép is könnyen megy utánuk. Egy új, kivéthetetlen élményt kaptak. Persze le kellett vetniük a régi nevüket is, mert már ez is akadály volt. Önként és dalolva kellett szolgálni a birodalmi politikát, meg lehetett őket venni, azt lehetne mondani, ezt a helyzetet Izrael emberileg nem élhette volna túl. Nem élhette volna túl, hiszen később fogság is lett, megszűnt a templomi kultusz, megromlott a gondolkozás, minden, ami az élethez és Istenhez kötötte, létfeltétel megszűnt. Ezt a népet egészen tönkretették, és mégis életben maradt. És itt valóban azt mondhatjuk, hogy Isten csodáját kell látnunk. Isten végzését kell látnunk. Itt már nincs más, nincs több. Isten így végezte, hogy ezt a népet mégis ennek ellenére megmentem. Hogy ennek ellenére éppen így mutatja meg Isten az ő hatalmát, hogy egy ilyen lehetetlen helyzetből emeli ki az ő népét. És így kell nekünk is meglátni az Istennek a csodáját, nem meddő csodára várva, de ha komolyan veszük az ő igéjét és engedelmeskedünk, akkor igenis komolyan vehetjük az ő csodáját is, amit emberek nem tudnak megszervezni, nem tudunk magunkból kiizzadni, nem tudunk úgy mozgósítani, és Isten mégis mindezek ellenére megadja a csodát. Hogy látjuk az Isten csodáját? Hát látjuk azt, hogy a világ szervezett gonoszságát, mely által lehetetlenné akartak tenni az ő népének életét, Isten egyszerűen fölhasználta a maga céljára. Ez egy imponáló dolog. Gondoljunk csak bele. Mint a kakuk, hogy odarakja a fiókáit idegen fészekbe, és az ott nevelkedik, és az ott fölnevelik az idegenek, és aztán úgy kitúr mindent, és ő marad. Gondolnátok-e, pedig ilyen Istenünk van, aki még erre is képes, hogy az ellenség saját hálóját, saját csalárdságát, ravasságát, gonoszságát, ördögi tervét fogja épp a maga céljára hasznosítani, és az ellenség elpusztítására fölhasználni. Hát ilyen urunk van. Itt mindenkit be akartak olvasztani, itt mindenkit be akartak gyűrni egy akkori világi ideológiába, mint ahogy ma is így van. És egyszerűen visszájára fordult minden. Azok az emberek, akiket Nabukadnezár janicsároknak tartott, azok bizonyságtevő emberei lettek az Istennek, befolyásos emberei, ki kedvessé tették Nabukodonozor előtt is Istennek a népét, sőt, az Istent is egészen közel vitték, sőt, belevitték az ő szívébe. Hát ez a csoda történt meg. Nem lett beolvadás. Nem lett beolvadás még a szétszóratásba se, mert Isten támasztott prófétákat, vigasztalókat, bátorítókat. Mindent föl tudott használni. Az ellenség hátszelét, ellenszelét használta hátszélnek, hogy előre vigye az ügyet. Ilyen Istenünk van. Csak rá kell csodálkoznunk. És embereket is csodálatosan előhoz. Embereket, akikről nem is hallottunk azelőtt. És most itt vannak előttünk Dániel, Sidrák, Mésák és Abednégó. És kiderül, hogy nem részegedtek meg Babilon gyönyörűségétől. Kiderül, hogy nem lehetett őket megvásárolni. Kiderül, hogy nem felejtették el Istenüket, és nem ejtették ki szívükből a népet, és szerették azt. minden emberi számításnak ellent mond, mert az Isten fölülírta, mert az Isten előhoz embereket. Egy romlott, megromlott népből is Isten egyszer csak előhoz embereket, akik elkezdenek úgy gondolkozni, ahogy ők, ahogy ő. És áldás lesz az életük, és mennyit tehetnek, mennyit szolgálhatnak egy népnek a megmaradásáért és felemelkedéséért. Ezért nem szabad föladni a nevelést. Ezért nem szabad azt mondani, hogy hát mindenki ilyen, akkor én is úgy nevelem a gyerekem, ahogy a világ. Miért legyen az más? Miért legyen neki emiatt rosszabb hátratétel? Miért csúfolják? Akkor én is úgy. De gondoljuk csak el, hogy ezt a négy ifjút azért valaki nevelte. Valaki azért csak beleoltotta a szívét. A szívükbe az, a népnek és az Istennek a szeretetét. Úgyhogy nem lehetett semmivel se kitörölni. Pedig ez csak egy beszéd volt. Babilon meg, hát a maga függőkertjével, ámulatbejtő csodáival, gazdagságával, haderejével, roppant szervezettségével, hát valami egészen nagynak tűnt. És mégis ez a kicsi győzött, ez a pici, ez az elmondott egy-két imádság. Gyermeket az ölünkbe ültetjük, és elmondjuk az igazságot úgy, ahogy azt ő már megérti. És belecsepegtetjük ezt a szívükbe. Ez nem reménytelen. Ne a statisztikát nézzük, Dánielt nézzük, Sidrákot, Mésákot, Abednégót, hogy egyszer ilyen emberek kerültek fontos helyre. És milyen áldás lett belőle. És még egy dologban látjuk az Istennek a csodáját, abban, hogy kívánatossá tudja tenni a világ számára az ő gyermekeit. Mindig tud támasztani a világba egy olyan fajta hiányt, amit csak Isten gyermekei tudnak kitölteni. Mindig támaszt olyan kérdéseket és kétségeket és kétségbeséseket, amire csak Isten gyermekei tudják megadni a megnyugtató választ. Mert ez így történt akkor. Akkor a maga kornak a elvárása szerint az álomfejtés, a bölcsesség, ma másban, de ugyanez a lélek, ugyanez a terv, ugyanez a taktika ott van az Isten gondolatában. Csak higgyünk benne, hogy nem lesz felesleges az Isten népe. És nem azért, mert majd mi micsoda hatalmat tudunk kivívni magunknak, dehogyis. Hanem a mi igazságunknak mindig lesz egy olyan hiánypótló szerepe, ami miatt nem tudja a világ nélkülözni a keresztényeket, ahogy Nabukodonozor nem tudta nélkülözni Dánieléket. Mert Isten fölruházta őket pontosan azzal, amire szükség volt. És amire szüksége volt annak a birodalomnak, hogy megmaradjon, hogy az élet legyen, hogy az minőségi élet legyen. Igen, ilyen terve van az Istennek. Így munkálkodik az Isten. És nem csak ott, akkor, hanem hiszem, hogy ma is. De vegyük komolyan. Vegyük komolyan, a lét nem lét határára érkeztünk, ismét mondom. Most már élethalál kérdése, hogy komolyan vesszük, vagy nem. Adja Isten, hogy komolyan vegyük, hogy tudatosabban, felelősebben éljünk, és nagyobb hittel tudjunk az egyház urára, Jézusra tekinteni, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, ahogy elmondtuk most a keresztségi sákramentumban, akire nézhetünk, mert az evangéliumra mindig lesz szükség, mert erre lesz szomjúság. És annak olyan élethelyzetek, amiről kiderül, hogy csak az evangélium ad egyedül hiteles feleletet, és meg fogják hallani. Talán még uralkodók is. Higgyünk benne. Vegyük komolyan az ő igéjét, éljünk a szerint, és higgyünk benne, úgy legyen. Amen. Urunk, te olyan sokszor életmentő voltál néped életében. Szavad, bölcsességed, elhatározásod a nem létből az életre hívott embereket. Láttuk és látjuk olyan csodásan kibontakozni a te tervedet a gonoszság tervei között is. Ugyanakkor érezzük, hogy megszólítasz, hogy valamit nagyon komolyan a szívünkre helyezel, élet-halál kérdésévé teszel. Engedd, Urunk, hogy megértsük. Engedd, hogy a te néped komolyan vegye az életet, a növekedést, a szaporodást, mindazt, amit adtál vele és általa, és adni fogsz ebben a siralmas, rettenetes, halálra ítélt állapotunkba kiáltunk hozzád, Urunk. Hadd hallják meg minél többen a szívbe oltott szót, szaporodjatok, mert van jövője így a te népednek, a te országodnak. És ezáltal annak engedelmes munkálói leszünk, és nem rombolói, és pusztítói, és sorvasztói. Engedd, hogy egészen szívükre vegyék, különösképpen mai fiataljaink, a komoly keresztény gondolkozásúak, hogy milyen áldásokat rejtesz el ebben az engedelmességben, hogy lehetett tért életet, sőt eszméket nyerni egy országban, ezáltal az engedelmesség által. És köszönjük, Urunk, hogy rácsodálkozhatunk a te munkádra. Köszönjük, hogy nem értelmetlen, hogy a világ sodrásával szembe megyünk. Nem értelmetlen, hogy gyermekeinknek átadjuk a hitet, hogy arra neveljük őket, mert te ezt meg tudod áldani, és elő tudod hozni azokat az embereket, akiket talán ma még nem látunk, talán még nem is ismerünk, és hittel és felelősséggel gondolkozva fognak majd előre lépni, és képviselni valamit egy ország talpraállása érdekében, lelki, testi megújulásáért. Imádkozunk ezért, Urunk, a te csodádért. Imádkozunk és kérjük, Urunk, ami sokat szenvedett népünkre, a te kegyelmedet és a te irgalmadat. Kérünk, így hallgasd meg a mi imádságunkat, annak nevében, aki így tanít minket most is imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim is, hallgassuk meg a hirdetéseket. Ajánlom a gyülekezet figyelmében országos lapunkat, a Reformátusok lapját. Hirdetem testvéreimnek, hogy az íratterjesztés, ahogy tudott dolog, az építkezés idején a templomban lesz megtalálható, itt keressék. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat nyári menetrend szerint tartjuk. Hirdetem együttérző szeretettel, hogy az elmúlt héten temettük Nagy Elemér 58 esztendőt élt élete delén elhunyt testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül a 466. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük istentisztelet végén, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, és ezután pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.